Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
MLB, akkor Sport TV. És most már itt az Extra Inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz, itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten Makó G-vel, Kovács Sankóval és Balta Zolival.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Régen találkoztunk, úgyhogy gondoltuk, jelentkezünk egy Extra Inning epizóddal, mert hogy az elmúlt hónapokban sok minden is történt az MLB-ben, de aztán mégsem történt sok minden, és akkor gondoltuk, hogy ezt boncolgatjuk, nevezetesen a lockoutról van szó, amiről bizonyára sokan tudtok, és a miértekről, egészen pontosan mi is az a lockout, mi váltotta ki azt, hogy most nem történik semmi az MLB-ben, és mikor fog, erről fogunk beszélgetni. És hát új az összeállításunk az előző évhez képest, úgyhogy egy cserét eszközöltünk, amit részben sajnálunk, részben pedig örülünk neki, hiszen Makó G úgy tűnik, hogy ebben az évben nem lesz velünk. Sankó maradt, hát ez döntse el ki maga, hogy ez most jó vagy nem jó. Sziasztok. De itt van Kovács Sankó, és aki még csatlakozott hozzánk, nem csak ma, hanem az összes epizódnál, remélhetőleg, ha rá fog érni, Pál Bence, akit már ismerhettek, hiszen nálunk szakkommentátor, rengeteg baseball mérkőzésen hallhattátok a hangját. Nagyon szereti a prospekteket, nagyon szereti azokat a játékosokat, akikről senki nem hallott még senkit, úgyhogy vagy semmit, úgyhogy Bence, köszöntünk itt, köszöntelek ma is, üdv a csapatban, reméljük, hogy jól fogod magad érezni. Kár, hogy podcast, mert egyébként látszódna a pulcsit. Hogy vagy, Bence? Kezdjük veled, jó? Csak így az udvariasság miatt.
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget, és igen, a pulcsimat sajnos most nem látják
menő,
a hallgatók.
Menő szerint, én azt mondom, hogy menő.
Hiszen de miért kiárusítás volt az előző év végén?
Turiból.
Igen, a gyenge csapatokból osztogatták a mezeket, aztán
Bencének Cubs-pulcs.
És nem a Pirates.
Cubs-pulcsi van egyébként Bencén. Szóval, hogy vagy összességében, Bence, mi történt az elmúlt hónapokban? Mennyire vagy ki a lockouttól?
Talán amikor ez elkezdődött, akkor úgy gondoltam, mint ahogy szerintem azért a legtöbbünk, hogy talán ennek hamarabb vége lesz, és még januárban legkésőbb megoldják. Most tartunk február 10-én, és ugye ma volt egy tájékoztató.
Fogunk erről beszélni.
Oké. Okay.
Fogunk erről beszélni.
Szóval szarul van, igazából ezt vettem ki a
szarulból. Már hiányzik a baseballna.
Ennyi.
Sankó, még annélkül, hogy a baseballról beszélgetnénk, jó. Mi a helyzet Szexárdon?
Ahol a Szexárd, nagy, hát éppen készülök le megint, tehát egy nagyon fontos eseményhez érkeztünk, újítjuk fel a kis házat, és ezért onnan egy podcastet fel kell vennünk. Értem, hogy innen szeretnénk minden adást, de szerintem annak megvan a feelingje, hogy...
Ja, hogy onnan vegyünk fel egyet.
Matarészegen szerintem egy podcast mindig jó.
És azt még el kell mondanunk, hogy én még mindig tartozom az All You Can Eat vacsorákkal, de nem csak az MLB-ben van lockout, hanem a budapesti éttermekben is, sőt a magyarországi éttermekben én még lockoutot tartok, de nem...
Van majd... védettségi kártyán, mondom.
Azt majd pótolni fogjuk, tehát azzal még én lógok, úgyhogy nem akarom én ezt ellógni.
És oda kit viszünk? G-t viszük, vagy Bencét?
Szerintem G kevesebbet. Vagy nem tudom.
Hát jó, igen, ezt most megint megkaptam. Hát lehet, hogy a G-val jobban jártok.
Nem, mert figyelj, Bence, hogy mindig az új fizet, tehát akkor gyere te is.
Én akkor nagyon jól járok. Háromszor is úgy érzem.
Na, srácok, baseballozzunk, mert ahogyan mondtam, sok minden történt, de nem történik sok minden. Kezdjük az alapoktól. Ugye 2021. december 1-én, sőt, hivatalosan december 2-án véget ért a kollektív szerződés, lejárt a kollektív szerződés az MLB-ben. Kezdjük akkor a kollektív szerződéssel, azt hiszem, hogy ezt tisztázni kell. És még mielőtt egyébként belemélyednénk nagyon a dolgokba, nagyon szeretném kiemelni a Strikeout blogot és Tóth Andrásnak az írását. Azt hiszem, hogy említsük meg, egy olyan anyagot hozott össze, aki, hogyha azt elolvassa, rászánja azt a pár percet, akkor nagyon szépen képbe tudja magát helyezni, de most igyekszünk mi is itt ebben a 3/4 órában elmondani, hogy pontosan miről is van szó. Szóval kezdjük a kollektív szerződéssel. Mi a kollektív szerződés, kik között köttetik általában, és most akkor ez miért nincs, és miért van lockout? Amíg Sankó kineveti magát.
A burdát nem ér mondani, hogy köttetünk.
Szóval a lockout, vagy azért van lockout, mert a kollektív szerződés 5 év után lejárt, ezt általában 5 évre szokták kötni, régebben 4 év, de most már ez a harmadik kör volt, hogy 5 évre. A játékosok szövetsége, illetve a tulajdonok és tulajdonosok is ebben, minden benne van, ami csak kicsikét is kapcsolódik a baseballhoz, akár a DH-ek hol vannak, vagy melyik ligában játszanak, a fizetések, hogy a játékosoknak, vagy a csapatok milyen százalékba részesednek bizonyos dolgokból. Szóval
szabályok.
Szabályok, igen, igen, szóval minden. Ami, és azt azért jár le, hogy 5 évente kicsit tudják frissíteni, újítani, és általában erről azért nem szoktunk hallani, hiszen még idő, amikor még aktív a kollektív szerződés, újra kötik. De most ez nem jött össze.
És hát azt már lehetett sejteni, sokat beszéltünk róla a szezon vége felé, vagy az utolsó extra inningekben tavaly, hogy azért vannak olyan pontok, sőt, nagyon sok olyan pont van a kollektív szerződésben, ahol az érdekek nem találkoznak. A játékosok érdeke, így ez az MLBPA egészen pontosan, ez a játékosok szövetsége, amiről Bence beszélt.
Szakszervezet.
Szép. Legyen szakszervezet, szóval mások az igények, más szeretnének, mint a tulajdonosok, és hát akkor most
pénz. Szól az egész. Tehát, hogy itt nagyon nem akarok ebbe belemenni, de fogunk róla beszélni, de itt tényleg minden egyes Major League-ában, az Egyesült Államokban arról szól, hogy a pénzeknek az elosztása hogyan történik. Hogy mennyire vannak kizsákmányolva a szerencsétlen játékosok, vagy mennyire nem adnak pénzt a tulajdonosok, vagy...
Ez leginkább a fiatal játékosokra érvényes egyébként.
Meg a jó játékosokra, főleg, hogyha az első 2 évükben azért elég jó teljesítenek, akkor sincsen beleszólásuk a sorsukba, hogy az első 3 évben, és ugye erről is szól, főleg, hogy ezt hogyan tudják megváltoztatni, mert az első 3 évben nincs beleszólás a játékosnak, fizetési minimumot kapnak, aminek szintén témája egyébként a kollektív szerződésben, hogy ezt emelni kell, akkor arról is van szó, hogy legyen egy minimum fizetési idézőjelben sapka, hogy legalább azt a szintet elérjék a játékosok összfizetése egy évben, mert azért nagyon sok olyan csapat van, egy nagyon nagy, tehát 210 millió, ugye az lenne az a limit a luxusadónál, és van, aki 100 millió alatt, tudom, 63 van még.
És pont ez a 100 millió lenne az, amit szeretnének megcélozni padlófizetésként.
Igen, tehát hogy mindenképpen többet kapjanak a játékosok. Ugye az alapból az, és nem is az elosztás, hanem tényleg arról megy, hogy ezt úgy tudják elosztani, de nagyon kevés olyan csapat van, aki egyrészt alatta van, másrészt nagyon kevesen van, akik vállalják a 210 millió fölötti összeget is.
Oké, mindjárt belemegyünk a vitáspontokba, és hogy miért nem született még február 10-én sem megállapodás, bár talán közeledünk a megoldáshoz, de az könnyen lehet, hogy még pár napot vagy akár hetet várat magára. Szóval nincs egyesség, nincsen egyelőre kollektív szerződés, ami mind a két fél részéről alá van írva. Éppen ezért jött a lockout, ami azt jelenti, hogy az MLB-ben semmi nem történik, nincsenek játékos mozgások, a játékosok nem kommunikálnak tulajdonosokkal, a klubok nem kommunikálnak hivatalosan is, legalábbis menedzserekkel. Akkor mi az, ami most történik? Hogyan néz ki az MLB élet, ami ugye papíron ebben a pillanatban nincsen?
Hát mind a játékosoknak a szövetsége, mint korábban említett, ez a PA, illetve a tulajdonosoknak is a szövetsége, így folyamatosan próbál ugye magukkal is, önmagukkal is egyezkednek, és utána akkor időnként összegyűlnek, és megpróbálják az egymás érvel, vagy a saját érvéket átütni a másikon. És ugye ehhez van egy komisszionárunk,
aki nem erős. Ez múlt heti döntés, ugye, hogy a két fél kevés volt egymással való beszélgetésre, ezért bevontak egy harmadik felet, vagy egy harmadik tényezőt, egyfajta közvetítőt.
Amit viszont nem szerettek volna a játékos szakszervezet.
És korábban is volt rá példa, akkor sem hozott különösebb megoldást.
Időhúzásra, tehát mindig az van, hogy ez inkább az időhúzásnak a része, és kinek jó az időhúzás. Tehát ilyenkor egy picit azt érzem, hogy a nézőknek semmiképpen nem jó. A tulajdonosoknak ők azt mondták, hogy nekünk az is jó, a csonka szezon lesz.
De ez fenyegetésnek tűnik nekem inkább a tulajdonosok részéről, hogy azt mondják, hogy mindegy, mikor kezdődik, mindegy, hány meccs lesz, én ezt nem hiszem el, hogy a tulajdonosoknak mindegy.
Azért nem mindegy, és azért ez ilyen kettős játék, mert azért azt a veszteséget, amit a csonka szezonban elszenvedtek, az azóta sem tudták még behozni, sem a merchandise-on, sem az eladott jegyeken, bár nagyon örülnek mindenhol, hogy van baseball, de azért mégis az a pénz, az csak hiányzik valakitől. Viszont ők törekszenek arra, hogy kössünk megállapodást, picit változtassunk, de ne sokat. Hogy legalább ez a revenue sharing-es dolog is, meg erről is fogunk még beszélni, de hogy igazából ők ne járnak annyival rosszabbul, ahogy a korábbi években jártak.
Szóval a feleknek a véleménye és igények nem találkoznak, nyilván folyamatosan megbeszélésről megbeszélésre valamennyit közelednek, de azért, hogyha a számokat nézzük, még mindig olyan szakadékok vannak a víziók között, amiket még mindig tovább kell finomítani, mert igenis vannak olyan álláspontok, amik messze vannak. Elég csak például arra gondolni, hogy az első ilyen megbeszélés, ami még szerintem tavaly év végén volt, az 7 percig tartott. Úgyhogy Bence, te mint új itt a podcastünkben, válassz egy témát a kollektív szerződésen belül, vagy akár mondd el a te véleményedet, hogy mi a legkardinálisabb kérdés. Sankó mondta, hogy a pénzről van szó. Igen, de a financiális részeken belül azért nagyon sok olyan dolog van, minimál fizetés, az arbitrációnak az időszaka, stb. Szóval mi a legfontosabb, és szerinted mi a legnagyobb gond az álláspontok között, vagy a legnagyobb szakadék hol van?
Szerintem ott, hogy a játékosok ahhoz ragaszkodnak leginkább, ami ugyanúgy a fizetésekhez tartozik, hogy egy alapjátékos általában a szabadügynök olyan 20, legjobb esetben olyan 27, de inkább olyan 31-32 évesen kerül. És ugye arról, és ugye amikor egy baseballról beszélgetünk, meg közvetítünk, meg minden ilyen, akkor a csúcsjátékosokról beszélünk általában, akik tényleg nagyon meg vannak fizetve. De amúgy a játékosoknak talán a 90%-a, vagy valami írtó magas összeg, sose lesz free agent, hiszen ugye azért tényleg hány olyan játékos van, aki oké, láttunk, akik ugye beszélek is, ilyen mondott, olyan úgy így kávé alig érdekli az embereket, szóval, hogy...
Nem azt mondtam, hogy nem érdekli, azt mondtam, hogy nem ismeri őket.
Igen, szóval azok a játékosok általában nem jutnak el szabadügynökig is. Oké, hogy keres mondjuk most ugye 2021-ben 575 ezer, vagy 575
ezer. 550 és 6 között volt, igen. Tehát, hogy mindenkinek azt láttuk a liga minimumot.
Ami hogyha a sporton kívül nézünk, akkor rengeteg pénz, de hogy utána ezek a játékosok, ugye, amit más sportágokból is azon, hogyha visszavonul, akkor utána kb. Ott lesz képesítés nélkül, aki nem megy el edzőnek, akkor így mit csinál?
Zöldséges lesz.
Igen. Szóval, hogy ez hogyha ezt a tulajdonosok megadnák, akkor szerintem a játékosok szinte azonnal bólintanának.
Miért nem akarják megadni ezt a tulajdonosok?
Hát pontosan azért a százalékra, amit Bence említett, hogy mivel nagyon sok olyan játékos van, ez egy, hát ha nem is 90, de egy 85% biztosan van ebben a ratióban, akik pont a szolgálati idő miatt, mert ugye 170...
Mondjuk el, mi a szolgálati idő, és hogyan számoljuk, mert ez is nagyon fontos. Voltak már olyan közvetítések, amikor ezt említettük, de azért itt, és akkor azt hiszem, hogy bele lehet vonni az arbitrációt is.
Jó, tehát az aktív, ugye 162 meccs van egy szezonban, de el kell töltenie 172 napot kell eltöltenie, hogy egy év szolgálati idő rendelkezzen. Ez a 26 fős rosteren kell lennie, vagy pedig a hát ha inaktív, akkor a sérült listán, és akkor ez is beleszámít. És így számítod, hogy ha ebből összejön neki ez a 172 nap, akkor megvan neki egy év szolgált ideje. És utána innen számoljuk, hogy az első három évben ezeknek a játékosoknak nincsen beleszólása a fizetésükbe, és utána a negyedik évtől a hatodikig van egy ilyen választott bizottság, hogyha nem tud megegyezni a tulajdonos, illetve a játékos abban, hogy kb. Az ő értéke mennyi, akkor egy választott bizottság mondhatja ki azt, hogy mennyit is ér. És akkor itt jön, hogy 6 évnél jön a free agenti szakasz. És akkor ez az a osztályozás, vagy ezek azok a mérföldkövek, amit a játékosnál jobb lenne hamarabb meglépni, hogy ő hamarabb legyen free agent. Egyrészt azért, mert látjuk a nagyon fiatal játékosokat, hogy mennyire tehetségesek, és ha nem kapnak egy jó szerződést, akkor ők nagyon sokáig bele vannak sűrítve ebbe a dologba. És amikor az arbitrációról beszélünk, hogy utána egy választott döntőbíróság azt mondaná, hogy mennyit is kereshet, akkor érdekes módon akkor elkezdenek szerződni a játékosokkal picit magasabb összegre, vagy éppen akkor elmennek egy másik csapathoz, mert a másik csapat meg többet fog ajánlani.
Igen, és amúgy az érdekes, hogy annyira ezt kiegészíteném, hogy ez úgy néz ki, hogy igen, 6 év, de hogyha, amivel ugye játszanak, és ami itt a Seattle-nél is kidült a Jared Kelnicknél, hogy ugye azért tartották ezen a még nem hívták fel a csapatba, mert ahogy a Sankó mondta, hogyha nincs meg az adott nap, akkor a csapat kap még egy év kontrollt, tehát igazából 7 év, és régebben, vagy egészen eddig az volt, hogyha július másodikáig lentartják a minorben, akkor a 7 év megmarad, de akkor 4 évet kontrollálnak, és nem 3-at. Tehát akkor igazából ugyanúgy 3 év elbetésön ideje van a játékosnak, hogyha pedig korábban felhozzák, tehát ilyen április 15-én, akkor pedig 4 év elbetésönje van, de ugyanúgy 7 évig kontrollálják a játékost.
És ráadásul nincsen benne mondjuk a postseason meccseknek a száma, tehát a napok száma sem sincsen benne, és azért könnyen ki lehet számolni, hogy te egy kicsit jobban lentartod a rosterről, vagy nem kerül be, valamiért kirakod valami, akkor nincs meg a szolgálati időd. Tehát akkor nem jutsz bele, akkor folyamatosan, mint a ruki lennél életed végéig, tehát örök kezdőként hiába játszol a meccseknek a 60%-án, nincsen meg a meccszámod, akkor ugyanúgy nem számít.
Maradva ennél a témánál, tehát a fiatalok fizetése, a free agenté válás, az arbitráció, melyik félnek miben van igaza, és szerintetek hol lesz az a pont, amire azt mondja a játékos szövetség, azt mondják a tulajdonosok, hogy oké, kezet rá menjen. Nyilván, hogyha exaktul tudnánk a választ, akkor baromi sokat tudnánk segíteni, hogy minél hamarabb itt elinduljon a sprint training.
Azért nagyon nehéz, mert minden összefügg. Tehát, hogyha és megint abból induljunk ki, hogy mennyiből gazdálkodik egy csapat. És nem azt nézzük, hogy éppen 50 millióból gazdálkodik, hanem hogy mennyiből gazdálkodhatna a luxusadó alatt. És ne is nézzük azt, hogy ha minden csapat luxusadóig mehetne el, akkor mindenki happy lenne. De tudjuk azt, hogy igazából luxusadó fölött talán ketten voltak tavaly, mert a Yankees az pontot himbálózott, de a Dodgers elég erősen átlépte. Szóval, hogyha ebben a inercia rendszerben gondolkodunk, ha mindenki ugyanannyit költene a játékosaira, akkor szerintem igazából semmi baj nem lenne. De ha van olyan csapat, aki 40 milliót költ összesen a játékosaira, és van olyan 210 milliót, akkor ezek a fizetések nagyon durván eltérnek. És itt jön az, és itt jön a harmadik dolog, mert nem beszéltek a tankolásról, hogy pontosan azért tartják alacsonyan, hogy megkapják ezeket a draftpickeket, az alacsonyan, tehát hogy nem is akarok nyerni, játszunk ugyan mellé kell játszani, néhány győzelem nem baj, de amint van egy jó sztárom, vagy kinövi, vagy esélyes arra, hogy elmenjen, akkor menjen el, jó pénzt kapok érte, ott tartom folyamatosan a csapatot, kevés pénzből igazából hozok egy, mert még vissza se folyatom azt a revenue sharingben a csapatnak érkező pénzt, nem a játékosokra fordítom, hanem saját magamra, vagy a létesítményre, vagy bármire, tehát nem egységes ezeknek a pénzeknek az elosztása, és ezért szeretne a játékos szakszervezet egy játékos minimumot szintén, amit magasabbra szeretnék tenni, ez a 675 volt, de valószínűleg 615-620 körül lesz az alapbér, valahogy ide szeretnék belőni. Nem szeretnék, hogy legyen alacsony, tehát ne legyen kötelezően elköltendő küszöb, legyen küszöb, hogyha van plafon, akkor legyen küszöb, tehát ebben se akarnak belemenni, és azt sem akarják, hogy 210-nél többet költsenek, bár az is a játékosnak tenne jót, hogy ezt a luxusadónál lévő mértéket megemelnék, mert akkor abból tudnak gazdálkodni, és hát a több olyan csapat lesz, aki a luxusadót elkerülve többet tud költeni a játékosra.
Igen, de vannak olyan csapatok, nem sok, amelyeket úgy nem különösebben érdekel a luxusadó, tehát több a pénz, akkor kifizetjük, hát van ilyen. És
csak ott meg a büntetéseket is meg akarják szigorítani, hogy aki, ha egyszer átléped, akkor a korábbi szabályozásban úgy mondaná, hogy 20%-ot kell fizetni, és minden átlépett talán még pluszban a liga kasszában 42,5%-ot kellett csengetni. A másodiknál akkor 30%, a harmadiknál így van, és amikor a rákötkezőben nem lépett túl ezt a luxusadó szintet, akkor nullázódik. Tehát az is a pláne ebben az egész dologban, hogy a tulajdonosok szeretnek úgy egy évben, két évben, akik megtehetik, azok fellépni, vagy meg olyan játékosot igazolni, de nekik is érdekük az, hogy legyen egy olyan év, amikor biztosan visszább mennek a fizetésekkel, hogy újra tudják kezdeni ezt a picit költekezést. Tehát ez a jobban költő csapatoknál is megvan ez a hullámzás, és ez sem igazából a játékosokat segíti, mert akkor tudod, hogy a következő biztos, hogy lejjebb fognak menni a fizetés, vagy valakit ki kell tenni, hogy az a fizetési szint az meglegyen a csapatnál, amit szeretnének.
És hát mondta Sankó, hogy itt egyikből következik a másik, és akkor ugorhatunk is a draftra. Ugye azt mondjátok meg, hogy a draft lottery, tehát hogy változtatás legyen, hogy sorsolják a helyeket, az kinek nem érdekel, ki az, aki bosszankodna, és akkor itt jönnek a kis csapatok, akik úgy a végén már elveszítgetik a meccseket, legyen jobb, minél jobb draft hely a következő évben. De hogyha ezt nem nézzük, bár nehéz nem nézni, ki az, aki nem szeretné, hogy inkább sorsolják a draft helyeket?
Hát,
ezzel kapcsolatban miért nincs megállapodás?
Most már
a mai napon most már van, igen, de hogy ez egyáltalán miért volt kérdés, és ez mit változtathat majd, mondjuk az alapszakasz végén, ti látjátok-e azt magatok előtt, hogy nem tudom, az Arizona áll éppen 30-70-nel, vagy a Colorado áll 40-60-nal, és ők meg fognak szakadni azért, hogy minél jobb eredményt érjenek el, vagy legalább a játékosok azért, hogy a saját statisztikájuk minél jobb legyen, és el tudják magukat adni. Ez milyen változást hozhat az, hogy nem kiosztják a draft helyeket, hanem sorsolják?
Igazából a baseballnál ugye azt lehet tudni, hogy a draft, tehát ott nincs akkora hatása egy játékosnak. Tehát, hogy egy per egyes vagy, az nem biztos, hogy az egy szupersztár lesz, ezzel szemben az 1/10-es közepesen szupersztár.
Tehát igen, de erről is, tehát erről is van már szó, hogyha én jól emlékszem, tehát erről is beszélgetnek, hogy ne kelljen annyi időnek eltelni a draftolás és az MLB-ben való bemutatkozás és stabil játék között. Ez hogyan lehet egyáltalán befolyásolni?
Itt nincs, kell a fejlődés, bocsánat.
Itt nincs kötelező idő. Tehát azt ne felejtsük, hogyha ledraftolsz a játékost, akár azonnal mehetne az MLB-be, tehát nincs ilyen szabály, hanem azért jegelik a játékost, hogy nagyon megégjenek. Tehát a minorbe való felkerülésnek is van, meg annak, akinek éppen 26-os rostere van, és az, hogy kit teszel ki a csapatból, kit hozol vissza, kisérült meg. Tehát van egy, attól, hogy valaki nagyon jó a drafton, van egy jó dobód, az azt gondolom, hogy azt a szintet, azt a minőséget, azt nem 19 évesen vagy 20 évesen, mert ugye itt sincs első korhatár, meg alsó sem, hogy mikortól lehet draftolni. Főleg az, hogy a külföldi játékosról van szó az international drafton, de nem is ez a lényeg, hanem hogyha ha ott van a csapatnál, akkor itt ha ténylegesen azért védik, hogy azt a teljesítményt hosszú távon leteszteljék a minorbe, hogy ő tudja-e hozni. És az, hogy egy picit gyorsabbak, egy picit erősebbek, egy picit jobban ütnek a minorhoz képest a major league ütők, az pont elég ahhoz, hogy egy a minorbe 3 alatt lévő era, az fölmenjen mondjuk 6-ra a major league-be, és az náluk óriási különbség.
Igen. És ugye azt lehet látni, hogy van pár olyan játékos, akik általában úgy egyetemen játszottak, hogy ők azért hamarabb bekerülnek a nagy ligába, de mondjuk azok a 16 éves alapvetőleg Dominikai Köztársaságból, meg más közép- és dél-amerikai országokból draftolt srácok, akiket amúgy már tök érdekes, hogy ez az akadémia hogy néz ki, hogy ott ugye, amikor bekerülnek még ott a saját anyaországukba, akkor egy ilyen, igazából ilyen táborban vannak, ahol akár úgy kezdődik az oktatás, hogy megtanítják őket spanyolul, hiszen ugye annyira elmaradott, meg annyira szegény környezetből kerülnek, utána angolul, akkor megismerhetik a, nyilván emellett, hogy folyamatosan baseballról kitják, és megismerhetik úgy kb. Az amerikai élet stílussal. Szóval ugye ők már nagyon korán elkezdik azt, hogy ők baseball játékosok lesznek, és igazából mindent föltesznek, és hogyha ezt nézzük, akkor ugye azért is fontos kicsit visszatérve így a minimum fizetésre, hiszen ezek a játékosok tényleg semmihez nem értenek a baseballon kívül. Szóval nekik azért, mikor átkerülnek Amerikába, akkor ugye oké, hogy tanították őket, hogy milyen lesz az élet, de hogy azért azzal is meg kell. Tehát annyi új info jut el hozzájuk, és annyi új dologba esnek be, hogy egyszerűen tényleg kell nekik az az év annyit, tehát hogy akár egy olyan, azért általában egy olyan 3-4 évet lent töltenek. Tehát oké, amikor Van der Frankóról beszélünk, de róla már 14 évesen lehetett tudni, hogy egy nagyon különös tehetség, és tényleg vele, meg ő tényleg egy ilyen egy millióhoz. Jó, lehet egy kis túlzás, de kb.
Hát mint Csankó amerikai fociban.
Nem, na.
Tollasban.
Na, abban pláne nem.
Abban vagy a legjobb. Azt mondod, hogy egy sportág, akkor az a tollas?
Nem tudom. Ulti.
Pont 3-an vagyunk.
És lehet. Csak nincs számblott.
Azt mondjátok meg, hogy mik azok a pontok, amikben ha megvan a megállapodás, tehát megvan a közös nevező, onnantól kezdve minden más már csak melléigazítanak, oké, az legyen így, az legyen úgy. Tehát, hogy mik azok a pontok, amik a legkardinálisabbak, de hogyha mondjuk a szombati találkozón, mert hogy szombaton lesz megint találkozó, azt mondják, hogy oké, ez részünkről mehet, oké, menjen részünkről is, a többi az már csak részletkérdés. Ez, amiről beszéltünk, a minimál fizetés, az arbitráció,
meg a revenue sharing, tehát hogy ott a játékosok azt szeretnék, bár ebből engedtek, ha jól tudom. Ugye van egy ilyen...
48% jelenleg, tehát az úgy néz ki, hogy ugye az összbevételekből ilyenre gondolunk, hogy nem tudom, mezzeladás, ilyen parkoló értékesítés, hotdogért, tehát minden, abból ez a small market, ami ugye most már az internet betörésével kicsit nehezebb meghatározni, de minden, ami nem Dodgers, Yankees és Boston kb., meg mondjuk San Francisco, ők a 48%, meg persze a Chicago, hogyne.
White Sox?
Leginkább persze. igen, a csapat.
Ugye dobókra költik mindig.
Szóval, hogy ők ezt a 48% a kis csapatokhoz megy. És igazából, ugye, amit még Sankó is mondott, hogy ezért a kis csapatoknak nincsen szüksége, a kis csapatoknak a tulajdonosaik ugyanúgy megkapják a pénzt, akkor miért költsék játékosokra? Szóval ezzel mindenféleképpen kell változtatniuk.
Csütörtök késő este van, és ma sokan várták Rob Manfrednek a megszólalását, mert hogy összerántotta a sajtót, hogy elmondja a véleményét meg az aktuális helyzetet, és úgy azért sokkal okosabbak nem lettünk, azt hiszem, tehát hogy megint elmondta, hogy közelednek az álláspontok, nagyon szeretné, hogyha időben elkezdődne a bajnokság. Szombaton megint összeülnek, és azért így a különböző újságírók tweetjeit olvasva, nézegetve a Twittert összességében, voltak nagyon negatív hangok is, azt hiszem éppen Jeff Passant-től, az ESPN írójától, hogy azért nem teljesen minden úgy van, mint ahogyan Manfred elmondja. Mi lesz ebből? Mi lesz szombaton? Mikor lesz döntés szerintetek? Mikor lesz spring training? Elkezdődik-e szűk két hónapon belül a bajnokság? 162 meccses alapszakasz lesz-e? Szóval csupa olyan dolog érdekel, ami szerintem a hallgatókat is, meg mindenkit, aki szereti a baseballt.
Szerintem látunk egy csonka szezont megint. Én azt hiszem, hogy július előtt ebből nem lesz éles meccs. Tehát azt úgy kell számolni körülbelül, hogyha amikor megvan a megállapodás aláírják, körülbelül olyan 2-3 hét kell, hogy valamilyen szinten azért formában lendüljenek ezek a srácok, akkor meg legyen a schedule, tehát megcsinálják azt, hogy ki kivel játszik és hogyan, hogy akkor leüssék azt a szerkezetet, ahogy ki fog nézni az alapszakasz és a rájátszás.
Bocs, hiszen... szabad ne feled, bocs, hogy közbeszólok azért, hogyha itt az elkövetkezendő hetekben meg lenne a megállapodás, akkor azért a schedule megvan erre a szezonra. Tehát, hogy ez a része...
Kizárdalomra tartom, hogy április első elinduljunk. Kizárdalom. Tehát ne legyen igazam, és szeretnék teljes szezont látni, de én jelen pillanatban mostani helyzet alapján nem látom. Nem csak azért, hogy nem közelednek az álláspontok, hanem egészen...
Közelednek, csak lassan.
De nagyon lassan az a baj, Zoli. Tehát, hogy itt azért függenek össze ezek a dolgok, amiről beszéltünk, hogy ha már arbitráció, hogy ugye egy poolból kéne ezeket, hogy miből fizetik ki a játékosoknak azt, hogy mennyit ér, vagy mennyit kaphat még pluszban, és hogyha több játékosnál több ilyen jön, aki a 3 évet éppen hogy átlépi, és akkor milyen poolból akarsz ebből finanszírozni játékosokat, vagy mennyit ér ilyenkor egy játékos. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az összes csapatból akkor ilyen 100 ember osztozik ezen, vagy mondjuk 30 ember, mert attól függetlenül kéne a poolt is változtatni, mondjuk, hogy olyanban részesedjenek, vagy mi fogja eldönteni a két játékos között, mi a különbség. Tehát, hogy mennyit, milyen mutatók alapján fogják megítélni, mint ahogy a PFF-en is van. Tehát, hogy a VOR az elég lesz rá, vagy nézik az ütő átlagát, az erős ütő átlagot, az on-base percentage-et, vagy mi kell még ahhoz, hogy egy olyan mutatószámot tudjanak mondani, mert ráadásul évben is eltérnek egymástól játékosok, tehát lehet, hogy belesznek árazva, hogy 23 évesen ekkora ütő átlagnál, ilyen on-base-nél, ekkora pénzről beszélünk, csak hogy ezek nincsenek kiforva, és mindig az van, hogy valamire egy ráböknek, de nincsen alapszabályozás arra, hogy mi alapján választják ki ezeket. Tehát, hogy ez a free agenti dolog, hogy abban nem igazán láttam, hogy lenne közeledne a megegyezés, hogy lejjebb vigyék, vagy följebb vigyék, vagy változtassák, vagy nem. Abba se látok, hogy lesz-e fizetési padló. Tehát, hogy ahogy a küszöböt, hogy ténylegesen mindenki, hogyan tudják ösztönözni a játékos szakszeret, a keveset költő csapatokat, hogy költsenek többet. Tehát nem látok ebben olyan elmozdulást. És megint az lesz, hogy a minden jobb játékos a rosszabb csapatoktól elkezd menni oda, ahol pénz van. És így annyira szétszakadhat a liga, hogy nem lesz igazából értelme a tulajdonképpen az alapszakaszoknak, mert hiába akar valaki, meg hiába játszik jól nagyon, de hogyha te többet akarsz keresni, és te többet is fogsz keresni egy bizonyos idő után, akkor te alig várod tőle lépni, és az első állatra azt fogod mondani, igen, de ha nem költ többet egy csapat, akkor nem lesznek olyan, hogy 15-20 évet végigjátszol egy csapatnál.
Oké, most te voltál az egyik vállamon a pessimista kisördök, de van nekem egy optimista barátom.
Igen. Tehát
ez már az optimizmus.
Igen, most szerepjátszás.
Ez már az optimizmus, igen. Ugye úgy, hogy most közeledünk a hivatalosan a alapszakaszhoz, ugye most, ugye még Zoli föltetted az elején a kérdést, hogy igazából kinek nyomja talán, tehát az elején ugye talán a tulajdonosoknak, vagy a játékosok ráértek, de most, hogy közeledik az alapszakasz, és nem akarnak pénzt veszíteni, ugyanúgy ugye azok. Tehát nem igaz,
prorátázott fizetést kapnak egyébként a játékosok ilyenkor.
Hát meg számtalan free agent van, tehát hogy nem lehet addig mit csinálni. Én azt mondom, nem látok bele, de nem tudom elképzelni, hogy a háttérben nem mennek a beszélgetések, legalább így...
Hát hivatalosan nem mehet.
Hivatalosan nem mehet, de hát számtalan free agent van, nagyobbnál nagyobb sztárok, akik hivatalosan nem is beszélgethetnek arról, hogy nekik egyébként 7 hét múlva hol kellene elkezdeni a szezont, vagy hova kellene költözni.
Hát Freddy mennyire lett mérges?
Hát meg Jason. Na igen, Bence, bocs.
Igen, viszont
optimista, úgy... optimista.
Igen, lefelzel. Tehát, hogy viszont...
De csak ha őszinte.
Ez így most nehéz lesz. Szóval, miután közeledünk az alapszakaszhoz, ugye így most a játékosokon, ahogy ugye mondtátok, hogy miért az okokat, így most egyre nagyobb a nyomás rajtuk is, azért lehet, hogy rá fognak bólintani valami, esetleg nem is túlságosan, tehát a nem legkedvezőbb állapotra is, hiszen nem kapják meg a pénzüket. és viszont ezzel szemben a tulajdonosoknak, hogyha valamelyik, hogyha a szezonban valamelyik részt ki lehet skippelni, akkor az április, amikor még valahol hideg van, még igazából az opening day kivételével a legtöbb embert nem érdekli, még hogyha ez számunkra nagyon fura és hogy miért nem, de mégsem. Szóval az, hogyha onnit kimarad egy 10 meccs, 15, sokan ilyen 100, ugye 162 meccs helyett, mint ilyen 150 meccset mondanak, amit Sankó mondta, ez a június, ami az elég durva, de van benne amúgy valami.
Tőle pessimista kis ördög.
Én abszolút az vagyok, tehát hogy a realista dolog az meg a kettő közt van valahol. Tehát azt hiszem, hogy ha nem is menjünk el, mert én pont arról beszélgetünk Bencevel, hogy az igazi baseball mikor kezdődik. Túl vagyunk az All-Star-on, rájátszásba fordulunk, aki még egy hónap alatt be tud jutni, az mindent megtesz, élet-halál, láttuk a tavalyi szezonban is, de igazából miért ne lehetne ilyen végig? Plusz, ugye még azt sem tudjuk, hogy mi lesz a playoff formátum, hogy hányan fognak bejutni. Ugye itt megint nem volt egyetértés, de azt gondolom, hogy szépen, ha más nem, akkor lépcsőzetesen fognak ebben majd változtatni.
14-et szeretnének a 14 szeretne a liga, és 12-t a játékos szakszervezet. Igen.
Hát a játékos szakszervezet azért, mert hogy az valami, az egy plusz befektetés lenne, hogy azért bejutni az egy presztízs.
Én egyébként a 10 mellett vagyok. Én nagyon, nagyon megtartanám ezt, ami volt, mert az, hogy belekóstolattunk a 10 csapatos rájátszásba, ez nagyon...
Meg az a wildcard meccs, az, ami egy meccsen múlik minden, azért az tényleg más. Tehát az nagyon más feelingje van. De hogy ebben sincs egyetértés, de ez a legkevesebb. Meg az, hogy most már tudjuk, hogy DH lesz mind a két oldalon. Tehát, hogy ebben is azért van előlépés. Tudjuk, hogy draft lottery lesz, tehát már ebben is előjöttek. De hogy érdemben tényleg a gazdasági dolgokban mikor tudnak közeledni, és itt igazából, hogy mind a kettőknek egy idő után fájni fog. Ugye a játékosokról beszéltünk, hogy a prorátázott fizetések, ezek olyan feladatlan ellentétek, amit szerintem egy-két hónap biztosan kell hozzá. Az kérdés ilyenkor bennem, hogy akit választottak, hogy akkor közvetítsen a két oldal között, ő mennyire maradt semleges, vagy mennyire próbál semleges maradni. Tehát ez nálam mindig kérdés, hogy ki az, akit ilyenkor közvetítőnek, vagy közvetítő csapatnak felkérnek. De aztán meg eljutunk arra a szintre, ahol már fájni fog ez a tulajdonosoknak is. Tehát, hogy...
Hol van az a határ?
Hát szerintem ott, ahol, amit én pessimistán mondtam. Tehát valahogy az a július, az már nekik is fájna. Tehát azt gondolom, hogy ezért mondom azt, hogy valahol a kettő közt kell lenni ennek a dolognak, hogy ilyen, ha júniusi kezdés, azt szerintem mindenki kibékülne. Ha májusi kezdés, akkor mindenki happy lenne. De az, hogy április első nem fog elkezdődni, szerintem van megegyezhetünk.
Jó, akkor én meg arra szavazok, hogy elkezdődik.
Tényleg?
Április. Hát persze.
Én fogadni ismerni rá, jó, hogy
így mondjuk könnyű fogadni, hogyha ugye nem mentek el vacsizni, nem?
Jó, de durva, hallod?
Mert melyik kell némit alakul?
Ne, égess meg valami ízével. Zenével.
Nagyon sokat beszéltünk már előre a kollektív szerződésről, sokat beszéltünk a lockoutról. Lehet, hogy voltak benne ilyen érthetetlen részekre, meg tényleg nagyon sok szegmense van az egésznek. Próbáltunk azért nagyjából érthetően fogalmazni. Van még itt egy jó 10 percünk. Parancsolj, Bence, miről szeretnél beszélni?
Szerintem a DH-eknek a jelentőségéről, hiszen ugye ami most pont a mai napon, tehát csütörtökön kiderült, hogy az NL-ben is megjelennek a DH-ek. Ugye a DH-ről azt kell tudni, hogy eddig, 1973 óta csak az éjjelben szerepeltek, és ugye ez az volt, hogy akkor emiatt éjjeles dobók nem ütöttek, viszont az NL-ben ugye szerepeltek az ütők, a dobók mindig fölálltak ütni, viszont ritka pocsék számokat produkáltak, tehát 2021-ben mondjuk 150-es átlag.
Azért van kivétel.
Jó, egy-egy van, igen, ők a 150-ek is, tehát ők javították, tehát amiatt lesz 150, abszolút. Igen. Szóval most viszont, hogy innentől kezdve mindenhol DH-ek lesznek, egy 15 új munkahelyet hozott létre körülbelül az MLB, és mondjuk egy Nelson Cruz, akit eddig mondjuk egy pár csapathoz mehetett, vagy volt reális, hogy hova megy ütni, így most már plusz 15, szóval.
Jó helyen van.
Igen, igaz, hogy most ugye free agent, de hát a visszatér. Szóval... Azért ez egy nagyon-nagyon nagy változás. Plusz, ami mondjuk ez ellen van, az ugye a történelem. Tehát a baseball mindig is figyelte a múltjára, és most, hogy ezen is módosítottak, azért így nem volt rossz amúgy. Én mondjuk szerettem látni azt, hogy a taktikát, hogy mondjuk azok az AL csapatok, akik NL Parkban mentek, hogy akkor ott a dobók is felálltak ütni. Azért az jó volt, én szerettem.
És főleg után itt.
És ráadásul az, hogy így egyszerre változtatnak ős hagyományokon, mint a playoff létszám és a DH, milyen üzenetet kell, hogy rejtegessen magában? Kell egyáltalán különösebb jelentőséget tulajdonítani már, mint így ebben a beszélgetésben?
szerintem haladni akar a korral az MLB.
De bocs, ki diktálja a baseball kort?
Mire gondolsz?
Hát azt mondtad, hogy haladni akarnak a korral, de hát az MLB kellene, hogy diktálja a kort.
Nem, én azt gondolom, hogy ők pont fordulnak a lovon. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy rövidíteni akarnak egy mérkőzés, hogy ne legyen 3,5 óra, hogy a nézők számára egy eladható termék legyen, vagy még jobban eladható termék legyen, akkor ebben a hagyomány azt nem igazán érzem. Tehát azt nagyon szeretem, meg a faütőt is, meg hogy de az emberek óriás homranokat akarnak látni, óriás talentumokat, hihetetlen idolokat, amit ugye a teljes amerikai sportársadalom szeret felruházni emberfeletti képességekkel sportolókat, és úgy megszemélyesíteni őket, hogy akkor ők tényleg mindenre képesek a pályán. De ilyen 10-20 évente egy vagy kettő van ilyen, de az összes többinél meg elmondjuk, hogy lehetett volna, meg Triple Crown, meg nem tudom, tehát mindent elmondunk róluk, és megmondom őszintén, hogy az, hogy változik a tévézés, az, hogy változik a helyszíni között is, az, hogy változik, hogy mekkora programot szervezel 3 órára, 2 órára, mennyire van időd ezekre a társas tevékenységekre, szerintem ebbe akar változtatni a liga. Az, hogy DH van, az azt gondolom, az ütő átlagon azért meg fog látszani. Tehát azért több ütést fogunk látni, mert azért a doboknak a 150-es átlag, ahol mondta Bence, annál ez picit jobb lesz a DH-eknek az átlaga. Tehát inkább ilyen 250, 275 körül szerintem simán tudnak hozni. Az azt jelenteni, hogy meccsenként legalább 1 vagy 2 hittel többet látunk, ami azért alapjában megváltoztatja a játékot, és ez már egy olyan lépés, ami a nézettség felé megy. Viszont ha több ütés van, akkor valószínűleg hosszabb lesz a játék. Tehát mindig ellen dolgozik egy picit a másik oldalnak, hogy azzal, hogy minél több ütés van, azzal valószínűleg kitolódik a mérkőzésnek az ideje is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a másik oldalon meg fognak még olyan szabályváltozások lenni, ami arra enged majd következni, hogy máskor még csökkenteni akarják az időt. Tehát például a dobóórának a bevezetése, vagy az automata strike zóna, például a hibáknak a kihajítása.
Kicsi zárójeles megjegyzés, láttad, hogy tegnap is kommunikáltam Brad Phillips-el?
Nem láttam!
Csak meg retweeteltem.
Óriás barátok lettek, azt mondjuk el a kedves nézőknek, na persze. Jó.
Kedves rádió néző gyerekek. Szóval Brad Phillips annyira rájra lockout közben, hogy képes mindenkinek visszaírni a Twitteren, így megtörtént velem pár héttel ezelőtt, de tegnap is, csak megosztottam egy videót.
Mert egy padlizsánt küldtél neki, nem?
Nem. Még nem. Szóval megosztottam egy videót, amin ő vendég Skype-on vagy Zoom-on, nem tudom min, egy MLB The Show-val foglalkozó műsorban, és röhögött, mint az állat. És csak megosztottam, hogy magyarul kiírva, hogy évek óta nincsen hang a telefonomon, de csengőhangnak ez tökéletes, és magyarul visszaírt tegnap is Brad Phillips, hogy egyetértek, szerintem is ennek kéne lenni a csengőhangmondnak. Tehát egy ilyen elképesztő figura.
Nem akarlak megégetni, de ez egy bot volt, aki válaszolt hát, neked.
Sanko, azért, mert neked nem ír vissza, nem kapszul, most már nehéz játékot
nehéz,
mondani.
Nehéz.
Nem, szóval Brad Phillips amellett, hogy egy fantasztikus játékos, irgalmatlan, jó dobó, fantasztikus ütőjátékos, még jó fej is mellé. Viszont, ha már itt az idolokat említetted, Big Papizzunk egy picit, meg beriboncozzunk, mert hogy volt ezzel kapcsolatban történés az elmúlt időszakban. Kezd el, Bence, hogy akkor most mi van ezzel a Hall of Fame-mel, kinek kellene bekerülnie, kinek nem. Egyébként ma, azt hiszem ma az ESPN kiadott egy listát, hogy minden idők legjobb játékosai, vagy most jött az utolsó rész 1-től a 25. helyig, és Barry Bonds a 8. helyen van. Az első helyen egyébként Babe Ruth, és ott van a legjobbak között, az aktívak közül Mike Trout is. Szóval mi van ezzel a Big Papi meg Barry Bonds történettel?
Talán onnét kezdeném, hogy oké, hogy az ESPN alapján a
1970.
Igen, szóval, hogy az ESPN szerint a Barry Bonds a 8. valaha volt legjobb játékos, sokak szerint a legjobb. Hogyha csak a számokat nézzük, akkor egyértelműen. Tehát tényleg olyan statisztikában vezet, ahol többiek miért sehol sincsenek hozzá képest. Viszont neki azért volt igaz, hogy hivatalosan nem bukott meg semmilyen szteroidos vizsgálaton. Tegyük ott az zárójelbe, hogy viszont a Big Papi pedig nem volt, vagy nem volt hallandó mintát leadni, szóval azért neki is volt ezzel kapcsolatban problémája, de hogy tehát, hogy őt a Barry Bonds-ot így a szteroid dérához kötik erősen, és ami még Barry Bonds ellen szól, az, hogy ő nem volt túlságosan jó fia médiával. És ezek a játékosok az ilyen típusú random, vagy nem random, de hát igazából tényleg szubjektív szavazásokon megüthetik a lábukat, és ugye ezt nála teljesen lehet látni, mert ugye Big Papi-nak nagyon jó számai voltak, nagy márkiten játszott, már az internet idejében, tehát őt azért nem csak a bosztoniak láthatták, plusz ugye a rájátszásról is nagyon jó volt. de azért nem, tehát nem volt egyértelmű, hogy számomra, meg azért sokak számára, hogy az első évbe bekerül a Hall of Fame-be, ami amúgy egy múzeum is. Hogyha azt nézik, hogy a történelem egyik legjobb játékosát, a Barry Bonds-ot nem rakták be, az olyan, azért sokan ellene vannak, hogy ott akkor 20 év múlva a fiatalok a történelem, tegyük a 8. legjobb játékosáról semmit sem fognak látni. Labdát, egy homrán, tehát ő ugye a homrán király, és a volt király.
Séta király,
bizony. Igen. Tehát,
borzasztóan álságos szerintem az MLB ebben a dologban. Mert hogyha már azt mondjuk, hogy szteroidoznak, akkor miért nem húzzák ki azokat a szezonokat? Vagy miért nem csillagozzák meg, hogy akkor ez nem érvényes. Ha meg azt mondjuk, hogy minden idők legjobb játékosáról beszélünk, meg egy San Francisco-i ikonról, akkor meg azt gondolom, hogy ott a helye. Tehát én azt gondolom az újságírónál, hogy ha ezeket nem tudjuk elfejteni, ezeket a dolgokat, akkor pedig ez is a baseballnak a része, tehát azt gondolom, hogy abszolút, és akkor talán most jött a hír, hogy bejelentették, hogy nem vizsgálnak szteroidra senkit a lockout, vagy ebben, ha nem is tudom,
a lockout idejében.
A lockout idejében.
Ez... Megúsztad.
Hát nem is, engem vizsgálatnak érted, én bárhova pisálok, de tényleg akkor is, hogyha
a nem kérdezik. Hát,
tehát, hogy ne ezért érzem iszonyatosan álságosnak az MLB-t.
Plusz, ugye azt ne felejtsük el, hogy amikor ez a nagy szteroidos időszak volt, hogy a Sammy Sosa, a Mark McGuire, ők igazából, ők nem az, hogy életbe tartották a baseball, de akkor...
José Canseco nézett ki, mint egy tenyészbika. Na mindegy, igen?
Igen, szóval, hogy ugye akkor már az NFL már nagyon kezdte átvenni az irányítást, és igazából így úgy kezdtek el figyelni, ugye volt ez a nagy homrán ütő verseny, hogy éppen ki hogy vezet.
Hogy akkor be kell hozni Lugerig, igen, és akkor egyik, és akkor közöttetek, hogy mit csinál a másik, és akkor volt nekik abban az évben a Saint Louis játszott a Cubs-szal, hogy ki üt homránt, és hogyan, hogy be tudja érni Sosa 60. nyárna, és akkor, szóval, és erről film is készült talán, hogyha hát nem is tudom, ilyen doku. Nem, Summer of, nem tudom mi volt, nem tudom valami.
Summer of Baseball talán.
Bajos vagy. Csajok.
Nem a bajos csajok. Na mindegy, hogy ott azért végig lehet követni, és ott, és mikor megkérdezik személyes hozzát, hogy ő bármikor szerette volt, akkor csak mosolyog. Tehát, hogy mint egy igazi drogkártelnek a vezetője, tehát úgy is néz ki az öreg kubai, de inkább dominikai, de nem tényleg úgy néz ki, mint egy szivaros frici, nem tudom másnak mondani tényleg a csávot, hogy belőtt hajjal, mint egy pimp, tehát szépen fel van öltözve, és azt mondja, most erre mit mondjak?
Te leszel a Hall of Fame-el?
Kizár dolog. Melyik sportban?
Hát ez az.
Ja, kizár dolog.
Tollas, nem ott van.
Nem, a Sport TV tollas maximum, de nem, szó se lehet róla. Nem. Én nem tudom, hogy tettem annyit bármelyik sporthoz egyébként Magyarországon, hogy az nekem. Meg szerintem ez nem is arról szól, hogy ezt neked kéne eldöntened, hogy te leszel-e olyan vagy nem, hanem vannak erre emberek, akik eldöntik helyettünk, hogy...
Jó, akkor legyél.
Ezt meg nem, ebből nincsen beleszólásom. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy nekem sikerült annyit átadom ebből, akkor ennyi. De, és nekem ez fáj egyébként a legjobban, hogy úgy várják ezek a játékosok az aranyjakit, mint a messiás, hogy bekerülnek ide. Ami ide értem, hogy Cooperstownban ez egy óriási dolog. De basszus, nem azért kezdesz el baseballozni, hogy Hall of Famer legyen,
hanem honnan tudod? Honnan tudod, hogy nincs ilyen, akinek nem az a cél?
Mert imádsz
nem az
játszani. Oh. Azért csinálod, mert imádsz játszani, és ha jól jön ki a lépés, és beleadsz mindent, ahogy szólod, 200%-ot beleadok, és a process is működik, és a csapattársnak is köszönöm, meg édesemnek, meg a jóistennek, és minden összejön, és az üdvátlag éppen 300 fölött van mondjuk 3 napig, és ez ki tudod tolni 15 éven keresztül, és ütsz még mondjuk 50 fölötti homránt, akkor valószínűleg oda fogsz kerülni. És de az, hogy ezt ilyen hosszú távon, ilyen sokáig tud tartani, azért ez nagyon, nagyon kevesebb képi. De én nem gondolom azt egy pályafutás alatt, hogy most én azért játszok, hogy Hall of Famer legyek. Én valahogy ezt nem érzem ebbe. Bence, nem?
Igen, én is úgy gondolom, hogy inkább tényleg, amit a Sankó mondott, hogy élvez, jó játszol, oké, de ugye tényleg annyi, mert ugye régebben megvolt az, hogy egy doboknál ilyen 300 győzelem, ugye a homránnál nem is 500, de mondjuk 400 után már kb. Biztos. Aztán most már ez sincsen. Tehát most az van, hogy ugye a nem jó fej emberek, jó, ugye Bonds-nak voltak másztoriai, és ők rá azt mondták, hogy bocs, nem, ugye 10 évig próbálkozott, és most már nem kerülhet be, ezáltal egy másik szervezet még besegítheti. A jó fejeket meg igazából nekik meg előnyükre vált, és attól nem jobb baseball játékos, hogy kedvesen nyilatkozott, és engem az zavar, hogy tényleg egy ilyen, és nem csak a Bonds, hanem még sok-sok játékosról nem fogjuk látni a múzeumban, a baseball múzeumában, ami a megemlék, a történelmi személyek, és pár olyan játékos van benne, bocsánat, hogy akik még az 1930-as, 20-as, 40-es éve játszottak, hogy így tehát, hogy a statisztika sehol, meg, tehát, hogy nem mindegy.
Egyébként ezzel kapcsolatban csak annyi személyes dolog, hogy ugye volt szerencsénk Galuskával meg Baskával Los Angelesben járni decemberben, és csak elmentünk a Dodger Stadionhoz, és ami azért nem egy Hall of Fame, de az a fajta tisztelet, ami övezi az egészet, a visszavonultatott mezek kirakva, megmutatták azt, hogy a játékosok milyen útvonalon kell, hogy menjenek az öltözőből a pályára, ott, hogy egymás mellé kirakva azon a folyosón a Silver Sluggerek, az aranykesztyűk, az MVP díjak, a bajnoki trófea, tehát hogy az, hogy ott mész körbe, és ezt csak megerősítésképp mondom, amit te mondtál a kiállításokról, meg a múzeum részéről, meg a becsről, meg a tiszteletről, szóval ezt nagyon, nagyon komolyan veszik. Van sajnos szomorú témánk is, Jeremy Giambiról van szó, aki február 9-én elhunyt, és most nem fogok zsákba macskát elhunyt, Sankó mondta, hogy azért róla egy picit beszéljünk, úgyhogy még itt az adás végét. Bár nem szeretnénk, hogy szomorú vége legyen, de hát ez egy szomorú apropó.
Nem, hát az a baj, hogy nagyon keveset tudunk arról. Igazából pont Bencevel beszélgettünk erről, hogy mit érdemes róla elmondani. Igazából azt tudjuk, hogy öngyilkos lett, és azért neki voltak drog problémái és alkohol problémái, és nem igazán tudta szerintem a bátyja árnyékában megélni ezeket a dolgokat. De hogyha látta valaki a Moneyballt, akkor szerintem látta élőben Jason Giambit, vagy Jeremyt, nem látod, már én is összekeverem őket, mert is van még egy ikonikus képük, amikor talán 2001 vagy 2002-ben a Coliseumban játszott a Yankees, és ott vannak, mert ugye a bátyja meg a vegyes bézen van, és ott amikor lepacsiznak, vagy amikor kiért, illetve mögött egymás mellett van a két testvér, ezeket hozza fel a sajtó. Borzasztóan sajnálom, de ez minden olyan sportban jártassal, vagy olyan játékossal, akinek nem most kellett, hanem még rengeteg ideje lehetett volna. Itt Csolány Szilveszter is gondoltunk nyugodtan, és az, hogy igaz, hogy más probléma, de ennyire korán nem szabadna elmenni. Tehát, hogy azért az, aki nyomot hagyott maga után valamilyen szinten, mert azért mondjuk ki, hogy ő nem volt olyan, mint a bátyja, egy ilyen átlagos MLB játékos volt, de nagyon szép éveket lehetne még ennélkül élni. Tehát, hogy így sajnáljuk, de igen, de senki nem gondolta volna, hogy ilyen problémái vannak. A család sem beszél róla egyébként.
No, hát nem lett annyira vidám a vége.
Hát mondja, mesélj le, hogy sikerült a mai teniszmeccset szerintem, és akkor mindenki nevetni fog.
Na, hát ez volt az, ne, ma kikaptam egyébként teniszben.
Hát már mennyire is? És kitől?
Fülöp Marcel.
Igen.
6-7-7-5 szuper tiebreak 12-10.
Tessenek elképzelni egy ilyen 65,5 kilós fiatalembert, aki alig bírja el az ütőt.
Ez vagyok én.
Tehát nem, ez nem az Oli. Tehát, hogy a tollas sem megy, a tenisz sem megy, akkor most én a ritmikus sportgimnasztika.
Nem, pötangban, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon.
Ráadásul az office pötangban.
És akkor még hagyd tegyem hozzá a tenisz eredményhez, hogy ezzel a Fülöp győzelemmel az összetett állása módosult 5-1-re, tehát Marci megnyerte az első meccsét ellenem, szóval a 6. mérkőzésen megszületett az első siker. Mi gondoltunk még itt arra, hogy ebben az adásban beszélgetünk transferekről, igazolásokról, de így, hogy ennyi free agent van, meg egyébként viszonylag sok átigazolást említettünk mi a 2021-es év végén az utolsó extra inningekben. Ezt megtartanánk akár a következő adásra, akár azután. Az, hogy mikor jövünk legközelebb, azt még most én nem tudnám megmondani, megírni, meg aztán végképp nem. Figyeljük azt. Most miért néztek így?
Hát mert hogy milyen szervező vagy te, ne arra gudjál. Hát így is most hozzád alkalmazkodtunk megint. Tehát, hogy mondj, csapj az asztal, és mondj azt, hogy 2 hét múlva veletek ugyanitt.
Amikor lesz megállapodás a játékosok és a tulajdonosok között, meg valami történik, megmozdul.
Akkor júliusban
meg. Vagy most a Super Bowl 50, hiszen ugye azt mondják, hogy sokan olyan azért húzzák, hogy most a Super Bowl hétvégét elvegyék az NFL-től, és akkor lehessen ünnepelni a baseballt. Szóval lehet, hogy hamarosan találkozunk.
Na, erre mit mondasz, Kicsáó?
Csak kérdezni akartam, hogy a Bears nyer hamarabb Super Bowl-t, vagy pedig a Cubs World Series-t. Csak gondoltam, még ezzel tudjuk
zárni. Jó, ezzel zárjuk szerintem, mert ez jó. Hagyjuk a levegőbe a kérdést.
Szóval, hogyha valami történik az MLB-ben, akkor jövünk legközelebb. Nagyon reméljük, hogy aztán, ahogy elkezdődik a bajnokság április 1-én, mert hogy ugye én erre tippeltem.
Április, mondja.
Akkor pedig jövünk szépen minden pénteken, hogy azt megszokhattátok már, hogyha Sankó ráér, és nem kell hétfőig tolni a felvételt.
Ugye?
Szóval, amint fontos változás van, vagy történés, akkor megint felveszünk egy kis beszélgetést. Bence, hogy érezted magad?
Nagyon jó, kifejezetten.
Jó, hát lesz majd ez még másképp is. Köszi szépen, Bence, hogy itt voltál, Sankó, neked is, nektek is. Még mondani szeretnél valamit?
Igen, mielőtt beültünk ide, akkor a Galustól azt az információt kaptunk, hogy jó távolünk, és azért próbáltam ez igazodni, ezért is érzem magamat ennyire jól, szóval pont így.
És most már elindítod a felvételt. Igen.
Na, köszi szépen, hogy meghallgattatok minket, amint történik valami, akkor jövünk legközelebb is. Köszi, Bence, köszi, Sankó. Sziasztok. Reméljük, hogy hallgattál, és puszilunk.
Cső. Szevasztok.
Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.